Vinkó József, a Magyar Konyha főszerkesztője, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják. Ott hagytuk abban, hogy azt mondta, hogy húsvétkor 3 napig nem kerülhetett le az asztalról étel, a morzsa ment középre, az ment az állatoknak. De végül is ott húsok meg tojás vannak. Hogy kellett ezt úgy elkészíteni, hogy bármilyen hőmérsékleten az 3 napig bírja, és ne legyen baja. Hűtőszekrény nem volt bedugva a falnál.
Hát a sonkát azt ugye megfőzték, és a sonka egy átlag normális hőmérsékleten, hát azért húsvét idején még nincsen 18-20 foknál több, simán elállt. Azon kívül ezek a régi parasztházak, gondolom én, hát ezek meglehetősen kívül tartották a hőt. A tojás főtt tojás volt, ugye nem bontották meg, csak amennyit megettek. Hát egy főtt tojás 2-3 napig simán eláll. A bárányt rántották többnyire, és a rántott hús, rántott bárány, ugye az is eláll. Hát a leveseket meg szerintem megették, és ugye akkor nem nagyon volt tejszín az ételekben, tehát nem ismerték a tejszínt, tehát nem volt olyan különösebben romlandó. De ez szinte másodlagos volt, mert ennél sokkal fontosabb volt a hagyomány, és sokkal fontosabb volt az, hogy az egésznek a mitológiája, a mítosza, tehát a teljes világ részeként az állatok, a szomszédok, mindenki mindenben részt vehessen. Amikor jöttek, ilyenkor iszonyatos vendégjárás volt. És nem csak...
Ez még nem a locsolás napja.
Tudom, de az ennek ellenére volt. Hát jöttek a rokonok, a barátok, aztán azok megjelenhettek húsvét hétfőn locsolkodni is. Itt folyamatosan pálinkáztak, folyamatosan a pálinka alá, ugye hát egy kis borkorcsolyát, mert sör azért nem volt, és folyamatosan vendégül látták egymást, és osztogatták az ételeket. Nem véletlenül alakultak ki ezek az ételek, és nem véletlenül nem voltak romlandók. Tehát a bejgli is eláll, a mákos patkó is eláll, diós patkó is eláll, tehát itt az ilyen probléma nem volt.
A bejgli az mikor jött? Ez egy ilyen karácsonyi dolog.
Így van, ez őrületesen kár, és engem személy szerint rendkívüli módon zavar, hogy a bejgli be akar hatolni a húsvéti étrendbe is. A húsvéti ételnél a mákos guba, a mákos vagy diós patkó sokkal megfelelőbb. A bejglit meg kellene tartani karácsonyi ételnek, csak hát ugye a kereskedelem el akar minél többet adni, és legyártja. És mindenki, aki meg akarja spórolni húsvétkor a munkát, az előbb-utóbb ugye ráfanyolódik arra, hogy vásároljon. És akkor a bejgli egy jó kínálat. Sajnos ugyanez van a sonkával is. Tehát az, aki megelégszik egy összetákolt hússal, egy kötözött sonkával, és ezt adja fel a családjának, hát nem nagyon hiszem, hogy a nagyszombati misén részt vett, vagy nem nagyon hiszem, hogy átéli az ünnepnek a maga mélységét. A sonka ugyanis a legfőbb szereplője húsvétnak, és ennek a sonkának ennek megírja a fáradtságot. Tehát nem véletlen, hogyha igazából mondjuk egy tekintélyes nagy sódart, ugye egy ilyen hátsó, mondjuk egy mangalicának a hátsó combja, hát az nyers állapotában is 8-10 kiló simán van. Most egy ekkora darab húst én gyakorlatilag pácolni akarok, akkor 8 héttel a húsvét előtt, tehát már bőven a farsankor elkezdek gondolkodni abban, hogy elegendő időt töltsön a sonka a pácban. A pác, a salétromozom, először besalétromozom a csont melléki részeket, és utána elkészítem a páclevet. Ezt a pácot fel kell vennie a húsnak. Sót teszek bele, koriandert, borókamagot, ugye sárga cukrot is tettek krúdiék bele, darált fokhagymát, babérlevelet, 5-6 fej vörös hagymát. És ebben kell forgatom ezt a száraz húst, elkezdem forgatni, majd 4-5 napig pihentetem, majd megint forgatom, akkor megkapja a sós vizet, aztán van olyan, aki a pácot cseréli is, mondjuk szerintem ez szükségtelen, és akkor ezután ringatódzik a kamrában, vagy a padláson, ugye természetesen ezt le kell lakatolni, nehogy valaki megkóstolja.
És nem is ez azt jelenti, hogy lóg?
Igen, persze, lóg. Lóg.
És csöpög?
Lóg. Hát csöpög. Hát ott a földből volt a spájzajtója, most nem egy lakótelepi lakást képzelek el. Nyugodtan csöpöghetett, és nem is mindig füstölték. Tehát ez volt az érdekes, hogyha nagyon jól sikerült a pác, akkor nem füstölték.
De a füstölés ez egy tartósítás.
A füstölés így van, tartósítás, hát alaptartósítás a sózás, az is egy tartósítás, a füstölés is egy tartósítás, és hát gyakorlatilag ezen kívül az érlelés, még ott a levegőn való érlelés is egy tartósítás, tehát a levegőn való szárítás. A szárítás talán a harmadik alaptartósítási dolog. Most természetesen az a sonka, amiről én beszélek, ez a magyar paraszt sonka, amit aztán megfőztek a fogyasztás előtt, attól lett olyan omlós.
És de ugye ez nyersen is fogyasztható azért.
Hát igen, de az emberek nagy része megfőzte, méghozzá ugye a főzőlébe tette a tojásokat, és ezt többnyire tormával tálalták fel, ecetes tormával, illetve ezt tették a hónapos retket, meg az új hagymát. De Európa nagy részén nem ilyen sonkát esznek húsvétkor, hanem úgynevezett érlelt sonkát. Levegőn érlelt sonkát. Tehát ennek a két legfőbb készítője Spanyolország és Olaszország. Olaszországból nagyon híresek a pármai sonkák, a San Danielik, ugye Spanyolországban meg egészen kultusza van az ibérikus sonkának. Nem véletlenül mondják ugye az ibérikus sertésre, amiben van egy kicsi mangalica is, hogy lábon, négy lábon járó olajfa. Annyira egészségesnek tartották ugye a zsírsavakat, nem csak telített, hanem telítetlen zsírsavak is voltak benne, és annyira, na most ezeket a sonkákat sózták, majd levegőn érlelték. A legegyszerűbbet 12-18 hónapig, a legfinomabbakat 36 hónapig. Ekközben a sonkamester egy ilyen lóból készült, lócsontból készült ilyen szúró szerszámmal vett mintát a közepéből, hogy nem rohad-e, és hogy kellőképpen érik-e. És gyakorlatilag ezekben a sonka érlelő házakban a tengeri levegő, a hegyi levegő keveredésénél, ahogy hozták a virágok illatát, ugye tavasszal ezek a sonkák egy ilyen különleges aromát kaptak. És hihetetlen hosszú évek, évszázadok tapasztalata alapján lett más és más íze ezeknek a sonkáknak. Csak hogy világos legyen, egy ilyen általam említett 8-10 kilós sonka 36 hónap alatt, na mit gondolsz, hány százalékát veszítél a súlyának?
Felét. Szerintem a felét elveszíti.
Majdnem a felét, de 40%-ot biztosan. Nem véletlen, tehát, hogy ezek drágák. Ezeket a sonkákat aztán hajszál vékonyra vágták, olyan vékonyra, hogy a madár átrepülhessen rajta, mondták, tehát, hogy átláthassá rajta. És ezeket a sonkákat fogyasztották, és fogyasztják ők a mai napig. Egyébként ugyanilyen rituáli keretében, tehát keserű fűvel, vagy tormával, de mondjuk kevés tojással, mint mi. Tehát aztán nagyon híres a prosciutto, a szlovén sonka. Ugye ott is a levegő és a tenger találkozása. És a leghíresebb sonka az a magsonka. Ezek azok a zibérikó sertések, amelyeket a deheszákba, az úgynevezett ilyen makkos tölgyesekbe fölzavarnak, tehát február, novemberben zavarják föl őket, várjál csak, igen, és nem kapnak már élelmet. Tehát nincs buza, nincs kukorica, nincs semmi,
dolgoznak,
hanem amit maguk találnak. Tehát részben a makkot, ugye a magsertés bejöta, hamon bejött a magsonka szó szerint, tehát makkot, gyógynövényeket túrják a zavarokat. Ezek elvesztik először a súlyuknak egy jelentős részét, majd visszahíznak. De ez a hús, ez hihetetlen márványozott lesz, ugyanis egész nap megállás nélkül élelmet keresnek, és ezért mozognak.
Márványozott, és az mit jelent?
Tessék?
A márványozott, az mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy ha te egy egyszerűbb sonkát megnézel, akkor a sonka vörös színű, és kívülről egy fehér, hüvelykúnyi vastagságú fehér zsírréteg veszi körül. Ezeknek a magsonkáknak, tehát ezeknek a sertéseknek a húsa nem kívül veszi át, hanem belül márványozott, azaz, mint a márványban ilyen fehér erek vannak. Mert a rengeteg mozgás következtében a zsiradék a húson belül is elhelyezkedik. Most ennek mi a következménye? Ez ugyanolyan, mint a steaknél, mondjuk egy jó angus marhánál. Amikor te az ízt legjobban a zsír viszi, és amikor te ezt a sonkát eszed, akkor belül, nem az van, hogy belül száraz, kívül zsíros, hanem mindenütt egyformán omlós és puha. Vigyázat, ezeket nem főzik meg. Tehát ezeket az érlelt sonkákat valóban nyersen eszik. És semmi ez nem hasonlítható ízvilága van. Ez nem része a magyar húsvéti tradíciónak, mert mondom, Magyarországon paraszt sonkát főznek, de hát azért az sem mindegy, hogy milyen sonkát.
A kötözés az Azt kitaláltak?
Hát a kötözést azt a legrosszabb gasztrokádári kereskedelem találta ki. Ezek úgynevezett tákolt húsok. Azért kellett összekötözni, hogy egybe maradjon.
De tehát
ez
az nem
lapockából, hát ez nem hátsó sonkából. Ez első lábból, lapockából, különböző részekből egymáshoz nyomták, préselték, majd összekötözték. És létrejött egy mintha sonka lenne. Tehát az nem a hátsó, az nem arról szól, hogy a hátsó combot egybe kiveszem. Hát ezért mondtam az imént röhög nevetve, hogy pulyka sonka. Hát hol van a pulykának sonkája? Hát nincs sonkája, hát a pulyka mellből csinálják a sonkát. Hát a legnagyobb lapszusz röhely az élelmiszer kereskedésben a pulyka mell sonka. Hát most mell vagy sonka, hátsó, sódar. Hát sokkal szebb volt ugye a sódar néva, hogy Krúdiék nevezték. Ez a hátsó combot jelentette csak.
Hétfő. Az egy könnyebb nap gasztronómia szempontjából? Amikor nem. Már jó ideje eszünk?
Nem. Ugye a húsvét hétfő az a locsolás. A locsolás tradíciója az nagyon egyszerű volt, hiszen a keresztelő Szent János vízzel keresztelt, és ebben a tradícióban nagyon hosszú ideig, én még láttam gyerekkoromban, hogy a kereszteléskor a gyereknek nem csak a fejére öntötték a vizet, hanem volt olyan pap, aki bemártotta egy pillanatra a gyereket egy dézsába. Keresztelt vízzel, mint keresztelő Szent János. A locsolásnak tehát az egyik ősi tradíciója az ez volt. Mindenképp egy szexuális jellege volt, hiszen mindenki a férj megengedte, hogy a saját feleségét locsolják, és ilyenkor a nők önkéntelenül magukra kapták a kötényt, és gyakorlatilag a bugyijukhoz kapták a vizet, és akkor ilyenkor a komának kiszólt a férj, hogy eltaláltad. Tehát ez egy nagyon érdekes, nagyon mély tradíció megint, amiből aztán természetesen az 1880-as években ugye a kereskedelem erre is rácsapott, és kitalálta, hogy hát különféle, mégse kell literszám öntözni az asszonyokat vízzel, hanem kitalálta a különfülő pumpákat, kölni vizes dolgokat, és divatba jött az a fajta városi locsolás, ami gyakorlatilag abból állt, hogy a férfiak, főleg a fiatal kamaszok elkezdtek járni házról házra, és ott mindenütt locsoltak, kitalálták a locsolóverseket, és cserébe tojást, sonkafalatokat, pálinkát kaptak, sőt, aztán egy idő után pénzt. És amikor a pénz ugye divattá vált, akkor nagyon sokan ezen a napon megpróbáltak minél több pénzt összeszedni. És kommercializálódott ez a dolog, de még mindig önmagában egy nagyon szép hagyomány, és én húsvét hétfőn, ha van erőm, én elindulok, te jársz még locsolni?
Nem, már egy jó idő, nem.
Hát pedig az nagyon jó pofa, hogy a lányos házakhoz ugye az ember bemegy, kitalál egy verset, elmondja. Ezek a versek az elején mindig a vallási témát is megemlítették. Később ezek a versek, sőt, már az induláskor is tartalmaztak szexuális vonatkozásokat, csak ízlésesen. Aztán ebből lettek később trágárlocsoló versek, ha valaki fölmegy ugye a netre, talál néhányat, sőt, ugye mostanában divat el sem menni, hanem SMS-ben locsoló verset küldeni. Hát ez azért meglehetősen nagy változás negatív értelemben ahhoz képest, amikor az ember gyönyörűen fölöltözött, kitűzte a gombjukába a virágot, kellően végig gondolta ezt a kölni dolgot, elment a város másik végére, elmondott egy magáltal kreált versikét, nem csak ezt a Zöld erdőben jártam, Zöld erdő kékiből járt láttam című dolgot, hanem megszemélyesítve az adott lányt vagy hölgyet, és ott megkapta a megfelelő jutalmát, ami majdnem mindig tojás volt. A tojások először pirosak voltak, aztán a színeken keresztül a lányok ki tudták fejezni az érzelmeiket. A piros nem tudta kifejezni, mert a piros az mindenképp Krisztus vére. De a sárga tojás az elutasítás, a lila tojás, a kék tojás, aztán jöttek az irott tojások, a festett mintás tojások.
Ilyes tojások?
Nem, írott. Nem, tojások.
De ugye ma azért divat kifejni a tojás, rendes, teli tojások?
Ha hogyne, elsősorban főtt tojások voltak, persze. Ezek a főtt tojások, ezek olyan 4-5 nap múlva megzöldültek, ugye hát én ettem már ilyet, amikor. Aztán jöttek a tojásjátékok, hát a srácok összegyűjtöttek töménytelen tojást, és akkor jött a tojás összeütés, jött a tojás dobálás, letettük a tojásokat, és a 2 forintos bele kellett állítani. És akinek beleállt, az az összes pénzt, ami oda el lett dobálva, meg a tojásokat összegyűjtötte. Tehát a tojásokat mindig együtt tettük meg, mert egyedül egy ember ennyi tojást nem tud megenni. Akkor még nem volt koleszterinpánik.
Összeütésnek mi az értelme? Mert a beleállításnak értelme?
Nem, hát az összeütésnek az, hogy összekocintották, és akié eltört, annak oda kellett adni a töröttet. Nem tört mindig mind a kettő össze. Ügyesen kellett kocintani. Akinek nem tört, az, hát itt aztán jöttek ugye csalások, mert voltak olyan tojások, amikben a méz, olyan tyúkok, meg olyan azért ezek mind tyúk tojások voltak, de nem minden tyúk tojás egyformát, ezt nagyon jól tudjuk, hát leteszed, már a színük nem azonos. Ha magasabb a mészkő tartalma, akkor az a tojás ellenállóbb, keményebb. Lásd Kolumbusz tojása, ugye hát nem állt meg minden tojás, csak az, amelyiknek volt tartása. A locsoló versek közül, én nem tudom, akarunk-e párat meghallgatni.
A személyes kedvencét.
Az én kedvencemet? Uh-huh. Hát két kedvencem van. Az egyik az így hangzik, illatos fű, moha, páfrány, meglocsollak, házi sárkány. Elnézést. A másik pedig, hogy lehet egy picit parázna, tréfás, vagy nem akarod?
Hát nagyon parázna ne legyen. Gyerekek is hallgatnak bennünket, kicsit parázna legyen.
Van nekem egy kis locsolóm, kölni nincsen benne. Ha én azt most elővenném, nagy röhögés lenne.
Ez szerintem elmegy.
Akkor köszönöm. Akkor
mindennyien tudjuk, mire gondolunk, elment.
Józsi vagyok, szép és laza, locsoljak, vagy menjek haza? Vagy még nincs vége az adásidőnek?
Menjünk tovább egy picit. Ez még mindig a hétfő. Igen. És hétfőn még nem ettünk semmit. Locsolás után, amikor hazamegyünk, akkor van valamilyen tradicionális ételsor, amit enni kell?
Igen, a hétfői, húsvét hétfői menüsor az meglehetősen behatárolt volt. Ekkor jöhetett például az ökörfarokleves, tehát mindenképp egy húsleves. Voltak, akik ettek különleges dolgokat, foglyot, szalonkát, de a hétfő az mindenképp a friss rántott csirke napja volt.
Miért?
Azért, mert a tavaszi csirke ilyenkorra már kellően frissen, hát vágták az udvarban. És ugye, ha nem borsó volt, akkor a friss fejes saláta, a tavasz, tehát a friss, a primőrök
jöttek. Ami bejön, addigra megérett, azt már nyilván föl lehetett használni.
Persze, tehát ilyenkor ugye hát a borsó az teljesen magától értetődik, a sóska teljesen magától értetődik, de a rántott csirke az szinte kötelező volt. Ez fiatal, idei rántott csirke, hát erről van az a Gundel vicc, biztos hallottad róla, vagy meséltem már, vagy nem tudom, mert már szerencsére egy több egyszer vagyok, hogy bejön ugye a vendég a Gundel vendéglőbe, Van Petics, 1910-es évek, és azt mondja, hogy idei rántott csirkét kérek. Sajnos elfogyott. Akkor egy idei rántott kacsát kérek. Ma azzal sem szolgálhatok. Azt mondja, de dühébe a vendég. Akkor egy idei Gundel gyereket kérek. Mert ugye Gundelnek köztudomások rengeteg gyereke volt. És akkor mondja a főpicé, hát nagyon sajnálom, de ez pont az az év, amikor Gundel gyerek sincs. De most ezek a friss dolgok, ezeknek fantasztikus élményszerű hatása van. Hát az első kucsmagomba, ami ilyenkor áprilisban fog megjelenni. Hát én alig várom már, hogy a borsót magam pucolhassam, és ne üvegházi borsó legyen. Más az íze.
Kucsmagombát, a gombák azok gyakoriak voltak? Mert ma a gombától rettegni szoktunk. Mert hát, azt el kell vinni mindig szakértőhöz. Az egy bonyolult dolog, az egyik nagyon hasonlít a másikra, és az egyik hát megöl, hát a másik
meg most azért már, akkor már ne haragudj, most már
és lassan... És 2 kilót hozhatok hazaállítólag az erdőből? De, hogy valami is. Szabály van?
Hát nem, most ez a... Most ugye itt van ez a medvehagyma butaság. Tehát...
Azt meg össze lehet keverni valami gyilkos dologgal.
Hát nem gyilkos dologgal, hanem a gyöngyvirággal, vagy a kikerítse. De aki annyi fáradtságot vesz, hogy nem kaszálja a egybe ugye ezeket a növényeket, hanem egy picit odafigyel. Hát, ha megdörzsölöm a medvehagyma levelét, annak olyan alicilin fokhagyma illata van, hogy elkábúz, 10-szer erősebb, mint a fokhagyma. A gyöngyvirág levelét, vagy a kikeris levelét, ha megdörzsölöm, annak semmi fajta illata nincsen. Azon kívül, bár a levele némileg hasonlít, azért a medvehagyma egy szárból egy levél jön, a gyöngyvirágnál egy szárból 2 levél. A medvehagyma virága, fehér, a virágzáskor fölfele áll, és szó nincs a gyöngyvirág harangjairól, ami lefelé néz. Tehát nagyon-nagyon felületes embernek kell annak lenni, aki ezt tényleg összekeveri. Tudom, hogy volt ez a székesfehérvári boxedző, ugye, aki ráadásul ugye sokszor főzött medvehagymalevest, meg ugye milyen fantasztikus a medvehagymás pogácsa, vagy a körözött, most van a szezonja, nyugodtan beszélhetünk róla, vagy a körözöttbe belevágom, vagy a rántottába. Na de most azért, mert valaki sarlóval össze-vissza belerakta a gyöngyvágot, azért most hagyjuk abba. A gomba ugyanilyen, tessék megtanulni. Hát olyan nincsen, hogy lemondok a vargányáról. Édesapámmal 8-10 féle vargányát szedtünk. Tehát a tinorútól, az urigombától, a császárvargányától kezdve mindegyikből másfajta ételt készítettünk. Az urigombát például nyersen ettük salátába. A galambicának volt 30 fajtája. Igen, volt, amelyiknek a tetejét le kellett forrázni. De hát milyen istentelen pörköltöt lehetett belecsinálni? Ma champignonból készít mindenki gombás ételt. Hát ez körülbelül olyan, mint hogyha mit tudom én, hát mint hogyha egyetlen egyfajta zöldséget ennék.
De ez most, ugye ezek mind szezonális dolgok, a gombák. Spárga, esik az eső, akkor van gomba, és meleg van hozzá.
Hát nem, hát ha süt a nap, meg ha tölgyferdőben vagyok, meg ha esik az eső, de nem akkor van, hanem egy-két nap múlva. De hát áprilistől októberig van. Szarvasgomba meg állandóan van. Én most nem állítom azt, hogy álljunk neki ördöggombát, azaz szarvasgombát keresni. Na de hát aki életében egyszer a szarvasgombát megkóstolja, már az illatánál egy olyan gasztronómiai orgazmust él át, ami nem hasonlítható semmihez. Most lehet mondani, hogy magyar gyomor ilyet nem kíván, mert a magyar gyomor megelégszik a paprikás krumplival. Ugye ettől szoktam a falnak menni, amikor ugye legutóbb feltettünk egy polipot a Magyar Konyha címlapjára. Ez az újság, amit most már elég régóta csinálok. És rengetegen írták, hogy magyar ember férget nem eszik, lemondjuk az előfizetést, stb. Hát meglehetősen elkeseredtem, mert én ezt tudtam, hogy ez gondot fog okozni, és ezért az előszóba leírtam, hogy a 16-17. Században az erdélyi főúri konyhán minden szakácskönyvben külön fejezet volt a habarnica. A habarnica az a polip régies neve, és 8-10 féleképpen készítették. De megették a csigát, megették a békacombot, megették a pellét, a mókust is, tehát a magyar konyha az nem a lebutított kádári gasztrokonyha volt 1957 és 1989 között, az jelentette Mátyás udvarát, jelentette a reformkori konyhát, jelentette a 16-17. Századi erdélyi főúri konyhát, jelentette a monarchia hihetetlen gazdag sokszínű konyháját.
Melyik volt a legjobb?
Hát valószínűleg választék szempontjából a monarchia korábbi volt a legjobb, hiszen a monarchiában gyakorlatilag 29 konyha volt együtt. Belarus, zsidó, szerb, szlavón, szlovák, morva, osztrák, magyar konyha, erdélyi konyha, töménytelen konyha volt, és abban az időszakban Magyarország, az osztrák-magyar monarchia, többfajta sajtot és többfajta mustárt készített, mint Franciaország.
De ismerték egymásét? Mert ma fölteszem a Facebookra, hát a piacokon, és a világon mindenütt látszik.
Tehát a piacokon megjelentek. Most nem mondom azt, hogy a bécsi piacon vagy a pesti piacon minden megjelent. Hát oda a tó ugyanúgy odahozta a brinzáját, mint ahogy a szerémségből odahozták a bort. Hát
és akkor elmondták, hogy ez a tó
Mátyás
brinza.
Tudod, milyen bort ivott? Mátyás nem ivott tokait, nem ismerte. Szerémségi bort ivott. A világ első és leghíresebb bora az a szerémségi bor volt. Nem volt tokai, csak sokkal később, a 17. században lett a tokai ismert, amikor ugye a török elfoglalta azt a részt, és ugye megszűnt a bortermelés, mert a törököt nem érdekelte a szőlő. Tehát a gasztronómia az tökéletesen azonos a kultúrával és a történelemmel. Nincsenek véletlenek.
Ma csak húsvétig jutottunk. Vinkó József, a Magyar Konyha főszerkesztője volt az Aréna vendége. A beszélgetést felvételről hallották a műsor elkészítésében. Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet.